Halleluja! Téged magasztalunk, téged dicsérünk, drága mennyei atyánk! Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, és mind azt, amit Krisztusban adtál nekünk. A teljes körű megváltást, a megszabadítást, a helyreállítást. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te befégezted az Atya tervét, a megváltás tervét, és ahhoz nincs mit hozzátenni, mert az tökéletes munka volt. Hálát adunk, hogy kifizetted az árat. Visszavásároltál bennünket az ellenség kezéből, és ismét hozzátartozhatunk, amely királyságának az állampolgári lehetünk. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük a növekedést, amit te adsz. Köszönjük, Uram, a szellemi táplálékot, köszönjük a szükségek betöltését, amit te túlcsordulóan teszel meg, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Hálát adunk a mai napért, köszönjük, hogy szólhatjuk a te igédet. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, ennek a növekedését profétáljuk meg. Köszönjük, Atyám, a Szent Szellemed jelenlétét, a Szent Szellemed erejét, és hiszük, hogy a mai napon is jelek, csodák történnek a Te Szent Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak neve által, az ige hirdetését követően, amely felkent erőt tartalmaz, a Te erődet tartalmazza. Köszönjük, Uram, hogy hatalmat kaptunk a Te neved által, az ellenség minden gonosz munkája terve és gonosz szellemei felett a Jézus nevében, és mi hatalmat veszünk Jézus nevében, a szánk szavai által, a fentről kapott hatalmunk által, a feltámadt Jézus Krisztus neve által, a gyülekezet minden tagja felett, a körülményeik felett, és minden gonosz munkát, gonosz tervet, kötést levágunk, megsemmisítünk Jézus nevében, és kiárasztjuk a te szellemedet, a Szent Szellem erejét, kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a békességedet, a jelenlétedet, az áldásai teljességét, amit elkészítettél a mai napra. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Egy szeretett üléssel köszönjük a szomszédodat, hogy tudja biztosan, hogy a jó helyre jött. Halleluja! Az Úr áldottjai vagytok. Kétszer tanultunk eddig a szavainkról, most harmadszor is a szavainkról fogunk tanulni. Mai tanítás címe a szavaink gyümölcse. Jakab levelénél kezdjük a harmadik fejezetben. Nagyon sokat lehet erről a témáról tanulni, találni a Bibliában anyagot. Hogyha bárki szeretne még ehhez hozzáolvasni, akkor ajánlom szíves figyelmébe. A kék ima könyvben az előszó 7 oldalon arról tárgyal, hogy a szavainknak milyen hatalma van és milyen fontossága van. Úgyhogy ez mindenkinek megvan, elő lehet venni és lehet olvasgatni. Kezdjük a Jakab levelében a 3. fejezetben a 2-től az 5-ös versig.
Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk. Vagy nézd a hajókat, noha mély nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándék akarja. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt.
Amen. Ez igaz. Ezért fokuszálni szükséges a szavainkra. Figyelni kell a szavainkat. Ellenőrizni kell. Meg kell vizsgálni, hogy mit engedünk ki az órunk alatti nyíláson. Tehát kontrollálni kell. Nem szabad, hogy ellenőrizetlenül bármi is kimenjen. Illetve úgy kell beszélnünk, hogy a szavaink értünk munkálkodjanak, és ne ellenünk. Mert a szavak képesek az életünket jobbá tenni. A szavaink képesek az életünket megváltoztatni, hogyha azt jól használjuk. Aki képes uralni a szavait, tudjátok, hogy arra mi a jellemző? Vagy mit lehet felfedezni annál az embernél? Tehát a szellemi felnőtt korba jutott, aki tudja uralni a szavát. Ennek van egy másik haszna is, hogyha tudja uralni a szavait, akkor képes uralni a testét is. A testnek pedig bizony vannak kívánságai, nem is kevés. És tegnap megint hallottam ezen a faktérián nagyon érdekes dolgot. Ugye a test olyan, mint a kaméleon. Tudjátok, a kaméleon külön tudja mozgatni a szemeit. Egyiket előre, másikat hátra, jobbra, balra, tehát nem függ össze, mint nálunk embereknél. És ugye a test is ilyen, hogy egyszer erre kacsingat, egyszer piroskára, utána mariskára, meg a különböző tortaszeletekre és a kívánságukra, kinek van nagyobb háza és kacsalábja, és ehhez hasonló, milyen a szomszéd kertje. Tehát nagyon jó hasonlat volt ez, hogy a test hasonlít a kaméleonhoz, mert mindig lehet, hogy az egyik szemünk előre tekint, a másikat valamerre oldalra. De hogy képesek vagyunk uralni a szavainkat, akkor képesek vagyunk a testünket is megzabolázni a nyelvünkkel, mert ahogy olvastuk, hogy a nyelv a testünkhöz képest egy piciny tag, egy piciny szerv, hasonlóan a hajó és a hajó lapát, tehát a kormánylapát, és ugye eléggé aránytalan, mert a hajótest egy nagyon nagy, a lapát meg picike, de mégis képes ezt a nagy hajót irányítani, a kormányos. Márpedig mi vagyunk a kormányosok, azaz az életünknek az ura. A nyelv képes akár jó dolgokat, akár rossz dolgokat elindítani. Akár sorozatokat elindítani. Mert sokszor a nyelv olyan, mint a lavina, hogy elindul és nem lehet megállítani, és visz magával mindent. Tarolja az útba levő erdőt, házakat, és ami az útjába esik. Nézzük meg a harmadik fejezetben úgy szintén a 6-tól 8-asig, tehát folytassuk. 6-tól 8-asig.
A nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mert mindenfajta vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, és meg is szelidíti az ember. De a nyelvet senki sem képes megszelidíteni az emberek közül. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ennek így lennie.
Ha nem tudnánk a nyelvünket megfegyelmezni, a saját nyelvünket, akkor a Biblia ezt nem írná. Tehát képesek vagyunk a saját nyelvünket megfegyelmezni. De ez nem vonatkozik a másik ember nyelvére. Igazából a 8-as vers az arra vonatkozik, hogy az ember nem képes megfékezni a másik embernek a nyelvét. A pulpitusról is tanítunk, és tanítanak a prédikátorok, de hogy a hallgatóságából mennyit cselekszik meg, és mennyit valósít meg, az már az ő szabad akaratán múlik. Tehát a mi nyelvünket, ha odaszálljuk magunkat, eltökéljük magunkat, döntünk, határozatot hozunk, akkor képesek vagyunk megzabolázni, képesek vagyunk kordába tartani. Mert különben erdőtűz lesz belőle, ugye, ahogy írja. Fékezhetetlen. Tévében láttuk erdőtűzeket sajnos több helyen is, és igazából elég nehezen boldogulnak vele. Föléget egy nagy területet, mire aztán sikerül valamilyen módon megállítani. Mindenkinek szabad akarata van, tehát a másik ember is úgy használja a nyelvét, ahogy akarja, csak nem szabad elfelejteni, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Folytassuk a 12-esig.
Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
Amen. A szavaink nagyon-nagyon komoly hatással vannak az életünkre. Ezt jó tudni. Mi már tudjuk azért. A saját szavainkkal álthatjuk, magunkat, természetesen másokat is, egészségi területen, gyarapodás területén. És nagyon tetszik, amit a múlt héten adott az Úr, hogy amikor megáldunk valakit, akkor gyakorlatilag mit teszünk? Istennek lehetőséget biztosítunk, hogy abban a helyzetben kinyilvánítsa magát, fellépjen, munkálkodjon. Tehát ezért jó mást megáldani. Tehát áldhatjuk a saját életünket, vagy áltuk alá helyezhetjük saját magunkat, vagy másokat. És akkor nem az egészség jön, hanem a betegség helyette, nem a gyarapodás jön, hanem a szegénység jön helyette. A szavainkon múlik. A szavainkat pedig ugye bizonyos döntés után engedjük ki a szánkon. Mert előtte döntünk, hogy mit is fogok mondani. Ezért kell kontrollálni. Bizonyára ti is hallottátok már azt, hogy először számolj háromig, és utána szólj csak. De lehet, hogy néha tízig kéne számolni. A kormánykerék a szánk. És ezzel a kormánykerékkel, azaz a szánkkal tudjuk az útirányt szabályozni. Egyenesen, picit jobbra, picit balra, lükve. Úgyhogy kell használni ezt az eszközt. A kérdés, hogy milyennek nevezed a testedet, a tested egészségét, milyennek nevezed a pénztárcádat, olyannak nevezed, ahogy az ige mondja, vagy ahogy esetleg a körülmények adják. Ez sem mindegy. Mert hogyha úgy nevezzük, ahogy az ige mondja, hogy az Ábrahám áldásai vannak rajtunk, és birtokoljuk azokat, akkor ha körülmények jelen pillanatban még nem is ezt mutatják, de valóságban fognak jönni ezek. Elmegyünk a példabeszédekhez, és itt jó pár igét megnézünk. Példabeszédek 6. fejezeténél kezdjük, a 2. versénél. Ezek az igék ugye szintén összefüggnek a szavainkkal, illetve útmutatást kapunk, hogy hogyan beszéljünk, és milyen legyen a szavainknak a gyümölcse. Példabeszédek 6.2.
Szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Tehát a szánk csapda is lehet saját magunk részére, amit figyelmetlenséggel vetünk el. És nem veszük észre, hogy előbb-utóbb bele fogunk lépni. Főképp akkor, amikor nem igei szavakat ejtünk ki, hanem a kudarc szavait ejtjük ki, vagy a félelem szavait ejtjük ki, kisebb rendőrségi érzésnek a szavait. Ezek mind lefelé visznek, és csapdába visznek, megkötözöttségbe visznek. Tehát saját magunkat a szavainkkal képesek vagyunk megkötözni, megbénítani, hogyha nem jól használjuk. Példabeszédek 12. fejezete és a 14-es vers.
Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
Tehát olyan gyümölcsöt fogunk születelni, amilyen fát elültettünk a kiskertbe. A szánk gyümölcsei ehhez hasonlóak. Amit kimondunk, azzal fogunk találkozni a születkor. Hát azok fognak a valóságba jönni. Idő kérdése, hogy a kimondott szavaink mikor hozzák meg a gyümölcsöt. És amikor tudjuk már, hogy vethetünk jó szavakat, helyes szavakat, és ízletes gyümölcsöt fogunk akkor ezekből ugye születelni, de vethetünk tövises fát, bokrot, kórot, bogáncsot, és annak a gyümölcse nem fog tetszeni. Menjünk tovább, a 13. fejezet, 2-3-as verse.
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval, a hitetlenek pedig erőszaktétellel. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát. Aki felnyitja száját, romlása az annak.
Ha felnyitja a száját, az ugye nem az igére gondol itt ebben az esetben, hanem valami csapli-csapli mindenféle plecskától kezdve. Rossz dolgok, igen. A kérdés az, hogy az önmagad építője vagy, hogy önmagadnak a rombolója vagy a szádbeszédei által. A hitetlennek pedig erőszaktétellel. Hát ezért van a sok rablás. Tehát a hitetlenek ugye erőszakosan veszik el a másiktól, hogy legyen nekik. Olyanok, mint a piózák. Vagy a kullancsok. Ezek mind abból élnek, amit a másikból kiszívnak. És ez igaz a házassága is, hogyha az egyik fél kullancs, akkor jaj a másiknak. De ha mind a kettő kullancs típusú, akkor döbbennek rá, hogy hol a kutya, miből szívjanak táplálékot. Akkor egymást szívják. Ez a hitetlen. A hívő ember mit tesz? Kér és kap. Aki zörgert, annak megnyithatik. Folytassuk a példabeszédek 14-23-nál.
Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
Hát itt is ugye a rossz beszédről van szó természetesen, arra kell vonatkoztatni. A haszontalan beszéd, a haszontalan csevegés, az szegényé tesz. Márpedig nagyon sok vicc van a szegénységgel kapcsolatban, ezt el kell felejteni például, ezt el kell zárni. Tehát szegénységgel kapcsolatos viccet nem eséljél többet. Mert ilyen helyzetbe kerülhet az ember. Vagy lehúzó dolgokról, betegségről is vannak viccek. Ezek a haszontalan beszédek, a hiába való beszédek. És hogyha ettől magunkat megóvjuk, akkor gyakorlatilag az életünk minősége változik ezzel. Hogyha az emberek így tesznek, hogy a negatív dolgokról cseverésznek, a negatív dolgokról viccelődnek, akkor gyakorlatilag a saját szavukkal saját magukat bebörtönözik. És egyszer csak azt veszik észre, hogy a rácson belül vannak. Van kiút, Isten igéje. Ezért nem szabad mást kiengednünk a szánkon, mint Isten igéjét. Nagyon csodálatos Istenünk van, ezt már tudjuk. De ezt még lehet, hogy nem, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a szánkkal az összes szervünket tudjuk programozni. Mit szóltok ehhez? Lehet szólni a szívbillentyűhöz, hogy jól működjön. Lehet szólni a vércukorszinthez, hogy meg a hasnyálmirigyhez, hogy tökéletesen működjön, és álljon vissza az a szint. Lehet szólni a vérnyomáshoz, a veséghez, mindenhez lehet szólni. Ez nem csak csodálatos, ez döbbenetes. És megint csak a hatalom a kezünkben van, pontosabban a szánkban van jelen esetben. A szánkat mindig kell használni, a hatalomnál is. Mert vannak dolgok, amit ki kell mondani. A hatalmat azt kaphatja a Földön, aki testben megszületett. Azt tud beszélni. Jézusnak is meg kellett születni testben. Nem volt elég, hogy ő létezett kezdettől fogva és szellemben létezett. Neki meg kellett születni. Mert törvényes hatalma annak van, aki testben megszületett a Földön. Mert Isten az első embernek adta a hatalmat. Érdekes, ez most ugrott be, most jött. ez a kis világosság, igen. Viszont ki az, aki nem született meg, és mégis itt van? A füstös szarvú. Tehát neki nincs törvényes hatalma. Ő csak próbál hatalmat venni azok felett, akik megengedik. Ez egy jó kis világosság, ugye? Köszönjük, Uram! Úgyhogy azért van hatalmad, mert testben megszülettél, és itt vagy. És tudod használni a szádat, amiből ugye a kétélű kard jön ki, ami az ige. Az angyalok pedig várják az igét, hogy kimondjuk, és hogy végrehajtsák. Ők azért vannak. Zsidó levélben olvassuk, hogy az üdvösség örökösei mellé rendeltettek. Ezek pedig az újjászületett keresztények. Tehát megint csak a hatalommal is összefügg ez a tanítás, meg összefügg a szánk. Tehát hatalommal használjuk a szavainkat. Az imáinkat hatalommal mondjuk. És hatalommal programozzuk a szerveinket. Szólni kell hozzá. Ízület tökéletesen működik. Kenet áradj. És a kenet megolajozza azt a területet, ahol probléma van. A kenet levágja a problémákat. Minden nap árasztom a kenetet. Minden nap megköszönöm a Szent Szellemnek, hogy bennem lakozik, és folyamatosan tartja a megőrző és a helyreállító ajánlatát. Kívül belül, igen. Mint egy határőr. Azok is mindig a határon sétáltak, és az ellenséget próbálták, ugye, hogy a szökevényeket föltartóztatni. Tehát a szerveinket, a hatalommal mondott szavainkkal képesek vagyunk programozni, hogy hogyan működjenek. Tudjuk a Bibliából, az evangéliumokból, hogy Jézus szólt az elemekhez. Az elemek pedig nem visszabeszéltek, hanem az elemek engedtek. Megállt a szél, a halott föltámadt, és sok ehhez hasonló. Jézus a mi példaképünk. Tehát nekünk is fel kell hagyni a panaszkodással, a kifogásokkal. Nem volna szabad a kereszténynek beszélni a lesújtó körülményekről, és az érzéseikről. Mert az érzés megint a hústestbe visz. Ez megint nem jó irány és nem jó hely. Nem volna szabad, az igen mondja, a láthatókról beszélnünk. Egy kivétel van. Amikor ima támogatást kérsz, akkor muszáj elmondanod, hogy miért kérsz ima támogatást. Mert különben, aki imádkozik veled együtt, nem tudja, hogy miért legyen egy akaraton veled. Valaki ezt nagyon szélsőségesen veszi, és el sem meri mondani a problémáját, amikor ima támogatást kér, hogy az Úr úgyis tudja, és akkor ezen a területen itt valami. Tehát ki sem mondja. Na de hát ebben az esetben ki kell mondani. Tehát az igét szóljuk. Mert az Úr szavaiban élet van. A világi szavakban pedig halál van. És ez nagy különbség. A helyes szavak, az élettel erőteljes, a kenettel teljes szavak, azok eltörlik a kötéseket, eltörlik a depressziót, eltörlik a problémákat, mert Isten ereje ezért adatott, hogy mi szabadok legyünk. Jézus azért jött, hogy a foglyokat szabaddá tegye. És ő a Szent Szellem kenetének a teljességében szolgált. Menjünk tovább a példabeszédek 15-28. Halleluja, örvendezek ezen a kijelentésen. Ugye a hatalom az ugye az ember számára adott, aki testben megszületett. Tehát példabeszédek 15-28.
Az igaznak szíve meggondolja, mit szóljon, az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.
Ismerős, ugye? Az élő fordítás így hangzik. A jó ember meggondolja, mielőtt kimondja. A gonosz ember pedig ontja a gonosz szavakat minden gondolkodás nélkül. Mondjuk azt, hogy én jó ember vagyok. És meggondolom a szavaimat. Mielőtt kimondom. Amen. Menjünk tovább a példabeszédek 16-24-esre.
Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.
Amen.
Amen.
Én is találkozom sokszor olyan keresztényel, hogy gyönyörű hallgatni, öröm vele beszélni, mert az ő szavai, az élet szavai, és hát lépes méz, olyan finom édes. Vagy személyesen találkozok ilyenekkel, vagy felvételről az ember hallgatja. Aztán igazából lehetnek ugye kedvenc szolgálótársak is, akik azt mondjuk, jaj, de jó hallgatni ezt a tanítást, az ő tanítását, hogy az Úr szól rajta keresztül. Szó szerint ez az ige úgy hangzik, hogy
a gyorsalkodó száj viszájt hív. A kedves szavak egészséget hoznak a testnek. Tehát, hogyha azonnal visszavágunk és gyorsalkodunk a szánkkal, akkor olajat öntünk a tűzre sok esetben. És a láng az ugye elkezdi beborítani ezt az erdőt, amiről az előbb olvastunk a Jakab levelében. És ez nem jó. A kedves szavak, azok pedig egészséget hoznak a testnek. Mert hogyha nem viszálykodunk, hanem szeretetben járunk, akkor az öröm által olyan hormonok termelődnek a szervezetbe, amik helyreállítják a szerveinket és a sejtjeinket. De amikor viszály van és gyűlölet, meg nem bocsátás, ott bizony pont fordítva működik ez. Olyan hormonok keletkeznek, termelődnek, amely pusztítják a testet. Hétfőn véladáson voltam, és ilyen kis paraván mögött volt a doktornéni, mert ugye külön terem nincs, de hát ugye kicsit le van választva, és amikor megmérte a vérnyomásomat, azért azt megmérte, átadta a papírt, hogy mehetek tovább, és megkérdeztem tőle, hogy bemutathatom a gyógyítómat. Mert ugye a zsebemben előkészítve mindig ott van Jézuskép könyvjelző, csak egy kopogtatós könyvjelzőt adtam, el tetszik fogadni? Igen, én is katolikus vagyok. Megkapta a lehetőséget. Ott van az üdvösségi ma, a Szent Szellem keresztségi mája, és az elérhetőségek. Példabeszédek 17. fejezete, és a 27-28-ig.
Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek.
Amen. Egy más fordítás azt mondja, hogy csukd be a szád, és ezzel mutasd meg, milyen értelmes vagy. Ezt kapcsolódik az előző igényhez, hogy ne gyorsalkodjunk, de várjunk vissza. Bölcsek legyünk. Mennyire igaz, és volt is ez mindannyiunknak módja gyakorolni azt, hogy amikor rádzódítják a rágalmakat, akkor maradj szótlan és mosolyogj. Nem könnyű megtenni, de meg lehet tenni az Úr erejével. Mondják emberek azt, hogy hát én azt mondok ki, amit akarok. Persze megteheted, de meg lesz az ára. Meg lesz az ára. Példabeszédek 18.2.
Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő szíve nyilvánvalóvá legyen.
Hát bizony ismerünk embereket, akik néha fölöslegesen beszélnek. Azért beszélnek, csak hogy hangot adjanak ki. Ne legyen csend, pedig a csendnek is értéke van. Nagyon nagy értéke van. Ez az igaz, azt mondja, hogy az eztelen abban gyönyörködik, hogy a saját véleményét megszellőztesse. A Biblia sok helyen foglalkozik a bolond emberrel, hogy hogyan cselekszik és miként cselekszik. Nekünk a bölcsemberhez kell orientálnunk. A példabeszédek 18.21-es az utolsó igénk. Nézzük meg ezt.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Amen. Amen. Tehát, ahogy egy más helyen mondja a Biblia, Isten elénk adta az áldást és az átkot. És azt mondja, hogy válasz. De mielőtt még választanánk, odaírja, hogy válaszd az életet, mert az jobb. Tehát még gondolkodnunk sem kell, hogy mit kellene választanunk. Az élő fordítás ezt a verset úgy adja vissza, hogy az emberek belehalnak annak következményébe, hogy rossz dolgokat mondanak ki. És ezt vonatkoztathatjuk minden területre. Belehalhatnak abba, hogy abba hisz meg, hogy majd ők is olyan súlyos betegségben halnak meg, mint a szülei vagy a nagyszülei. És ha erről beszélnek, akkor ezt fogják megkapni. Ha jól emlékszem, Elvis Presley-t említette Sanders pásztor, hogy ő volt az, akinek a édesanyja korán meghalt, és ő is azt mondta, hogy ő sem fogja édesanyja korát meghaladni. És úgy lett. Úgyhogy ennyire komolyan kell venni, mert valóban a élet és a halál szavai vannak a számban. Előttünk van az élet, előttünk van a halál. És a mi döntésünkön múlik, hogy hogy használjuk ezt a vetőgépet, ami a szánk. Ez egyfajta vetőgép. És erről megint a világban nem tanítanak, a gyermekeket nem tanítják meg, hogy a szánkra hogyan kellene vigyázni, hogyan kellene őrködni, és hogyan kellene helyes tartalommal megtölteni. A világ ugye miről beszél? A hitetlenségről, a félelemről, a halálszavait szólja. Még sokszor viccelődve is. Halálra rémülten. Például. Majd agyvérzést kaptam, igen. Ezek nem helyesek. Nem tudják, hogy ők rosszul beszélnek, de a gyümölcseiket meg fogják tapasztalni. A keresztények szája, a te szád, az az igével legyen tele. És adjunk Jézus kezébe valamit, tehát valljuk meg az igét, hogy legyen neki mind munkálkozni. Ő a hitvallásunk főpapja. És hogyha nem adunk a kezébe semmit, akkor nem tud mind dolgozni. Tehát az igét kell elimádkozni. Hogyha a mester fönn van az állványon, és a culáger nem adja a kezébe a maltert meg a tévát, akkor ott áll és nem csinál semmit. Nem tud csinálni, mert nincs a kezébe építőanyag. Tehát ehhez hasonlatosan nekünk is a megvallásainkat kell adni az Úr Jézus kezébe. Hogy legyen min dolgozni neki, az angyaloknak, a Szent Szellem erejének. Halleluja. Tehát a szavaink kimondhatatlan fontosak. Ezért tanulmányozzátok azt a kis Kenneth Hagin füzetecskét, aminek az a címe, hogy a helyes és helytelen gondolkodás. Mert a gondolkodással kezdődik minden, amiről gondolkodunk, az a hitünké válik, és a szellemünkbe leül, és ami a szellemünkben van, az jön ki a szánkon. Mert az ige azt mondja, hogy a szívünk teljességéből szól a száj. És ha beszélsz valakivel, tudod mindjárt, hogy hol a hitet. Tegnap beszélgettem egy polgármester jelöltel. Hárman indultak. Ez egy hölgy, és hazajöttem, és írtam neki egy e-mailt, hogy tiszteletre méltó a hited. Mert ő már korábbi ciklusban is azt mondta, hogy én leszek a polgármester. Ez nem hentegés, hanem ez a hitszava részéről. Hogy én leszek a polgármester, és a szomszéd településen egy szavazattal megnyerte. Tehát egy szavazattal volt több, mint a régi polgármesternek. De ő lett a nyertes. És megírtam neki, hogy ez olyan hit, amit te nálad láttam, mint a Bibliában a vérfolyásos asszony. Kimondta, hogy miben hisz, és megcselekedte. Oda ment Jézushoz, és Jézus ugye, hogy magától ugye elterelje a dicsőséget, azt mondta, hogy lányom, a te hitet tartod meg, nekem semmi közöm hozzá a te gyógyulásodhoz. Mert rajtam keresztül csak az erő árat állt. A te hited megtartott téged. Ezt megírtam neki. Mert jó használja a szavait. És engem is egy kicsit felvillanyozott, míg a Többiek meg néha lehúznak, mert olyanokat mondanak, hogy hát itt kinek van esélye, kinek nincs esélye. A láthatók szerint ugye járnak. És ehhez még kaptam az úrtól igét. Pontosan azt, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, és aki felmagasztalja magát, az bizony megaláztatik. Van itt egy kis más ízelítő. Egy e-mailben olvastam, ami a levelező listára ment ki, és nagyon jó meghatározása volt a Ildikónak, hogy hogyan tudom meg, hogy az az én helyem, az ott helyem, vagy nem az ott helyem. Úgy írja, és hiszem, hogy a Szent Szellem fogalmaztát meg a számára, hogy ha csak jól érzem magam, az nem elég, mert az egy érzés. De amikor tudom, hogy otthon vagyok, akkor az az én helyem. Az az ott helyem. A Krisztus testében. Ilyen kis morzsákat nagyon jó összegyűjteni. A bálványokról régebben beszéltünk, és egy nagyon érdekes dolgot hallottam tegnap a Pax TV-ben. Ugye, amikor Isten a bálványokat el akarja venni tőlünk, akkor gyakorlatilag ő egy olyan dolgot akar elvenni, amiben nincsen élet. Tehát egy halott dolgot akar elvenni. Mert miben van az élet? Hát az Istenben, az ő igében, az Úr Jézus Krisztusban van az élet. A bálvány pedig mind az, amit mi Isten fölé helyezünk, és jobban tisztelünk, mint Istent. Ez sok minden lehet. Lehet szobor, lehet egy kép, lehet a pénz, lehet egy családtag, bármi lehet bálvány, de nem attól bálvány, hogy egy szobor vagy egy kép van itt a falon, hanem minek minősítjük. Istennél nagyobbnak minősítjük, ugye az rossz, mert akkor bálvány, vagy csak egy képzőművészeti alkotás a lakásunkban. És akkor nyugodtan maradhat. Mert ugye nem kell képhez imádkozni, nem kell szoborhoz imádkozni, hanem az ige megmondja, a Jézus nevében kell az Atyához imádkozni. Ilyen kis morzsákat nagyon jó elcsippenteni. Halleluja! Nagyon érdekes dolgok jönnek elő. Már korábban is említette Sanders pásztor ezt, hogy gyülekezeti korszak az most van, az elragadtatással a gyülekezeti korszak lezárul, és nem lesz több gyülekezeti korszak. Tehát amikor visszajövünk az Úr Jézussal 7 év múltán, akkor viszont azt mondta, nem ide, tehát nem a gyülekezetbe jövünk vissza, mert nem lesz már gyülekezet, hanem hatalmi pozíciókba kerülünk. Polgármesteri hivatalokba. Gondoltam, leszek még én polgármester. Meg ti is. Bizony. Ezt régebben hallottam, hogy gyakorlatilag olyan 30-35 év körüli testalkatunk lesz a megdicsőült testünk. Igen, örök ifjak leszünk. Mint a Jézus távozásának az ideje, illetve a kora. Tehát 30-35 között. Tehát olyan fiatalosak leszünk. Vegyétek elő az akkori fényképeket, nézzétek meg magatokat, hogy ilyenek leszünk. És megyünk a hivatalba. Bizony. Bizony. Igen, biztos. Hát az ige mondja, hogy uralkodunk az Úr Jézus Krisztussal, amikor visszajöttünk. Tehát az ige megmondja, hogy uralkodunk. Én még biztos vagyok benne, hogy Sanders pásztor kapott erről az úttól kijelentést, vagy látást, vagy... Szóval nem alaptalanul mondja. Temesváron megjelent Isten dicsősége. A Sekina. A Sekina az Isten dicsősége. A kenet. Van róla fénykép. Szent Szellem keresztség alkalmával történt ez, ahol állnának az emberek, vagy állnak az emberek, ott egy nagy fehér ködöt látni, és fölötte, amit én úgy gyanítok, hogy ezek a kettős tüzes nyelvek, fényes gömbök, és fölfelé és lefelé sugárnyaláb jön ki ebből a fényes gömbből. Nekem az jött azonnal le, hogy ezek a kettős tűzes nyelvek. Nem tudták másképpen megfogalmazni az apostolok sem. Ugye a felházban, a pünkösd napján. Hát van egy fényes gömb, és ebből ugye két ilyen csóva, ilyen nyelvecske jön ki. És a film rögzítette. Dicsőség az Úrnak. Valaki meg a hétágú gyertyatartót, a menórát vette ki belőle, mert ugye hét ilyen kis mécses van. Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos. Tehát itt lesznek még szép idők, jelek és csodák. Halleluja. Soha nem tudjuk, hogy Isten mikor hoz elénk egy szántóföldet, mikor ad egy vetési lehetőséget, ezért a vetőmagot soha ne adjuk otthon, tehát pénz nélkül nem menjünk el a gyülekezetbe. Mert lemaradhatunk a vetésről. És ha lemaradtunk a vetésről, akkor lemaradtunk az aratásról is. Mert ugye mag nélkül meg bajos vetni. Van még egy jó hírem. Ugye pénz felett is van hatalmunk. De mi alapján van hatalmunk? Valhatjuk, hogy hozzánk jöjjön természetesen, sőt kell is mondanunk, hogy parancsot, hogy kiadjuk a parancsot, pénzt hozzánk, de mi alapján? Tudom, hogy az ige alapján, de egy mélyebb megértést szeretnék veletek megosztani. Természetesen vetni kell, mert vetés alatt nélkül nincs aratás. Kályhának sem mondhatjuk azt, hogy adj meleget, és ha adj meleget, akkor majd adok fát, mert ez így nem működik. A Mózes első könyve első fejezet. Nagyon sokszor vissza kell menni erre a könyvre, és erre a fejezetre. Mit tett Isten? Teremtett. Ki teremtette a fát? Isten. Látod abba a körte fába Istent? Hát ha érted az igét, akkor látod, hogy azt Isten teremtette, és Isten teremtménye a körte fa is. Utána az 1 Mózes 26-28-ban mit mondott az embernek? Hogy uralkodj a földön levő mindenféle teremtett dolgon. Hát a beletartozik a fa? Miből van a pénzünk, a nagy címletű pénzeink? Fából vannak. Kis címletek vannak fényből. De ha nagyon akarjuk, akkor abban is látunk el Istent, mert az értek, ami a hegyben vannak, azt is Isten teremtette. De maradjunk a fánál. Jézus parancsolt a fának? Ugorjon a tengerbe, meg száradjon ki az eperfa. Akkor ha a pénz fából van, akkor ugyanilyen alapon tudsz parancsolni neki? Eddig is parancsoltál, csak most egy nagyobb megértéssel fogsz parancsolni. Pénz, hozzám jössz. És megint a szabadidőt használod. És jól használod, hogyha azt mondod, hogy a pénz hozzám jössz. Az ördögnek meg kell mondani. Hégen azt mondta, hogy soha nem imádkozott pénzért, mindig csak azt mondta, vedd le a kezedet a pénzemről. Jézus nevében. Ennyivel bölcsebbek lettünk megint. Igen, el vannak rejtve ezek a kincsek. És Isten előhoz ezeket a kincseket a számunkra. Az Úr eszembe jutatott valamit, hogy Kenneth Hagint az Úr azért küldte, hogy ő Illés szellemével szolgáljon a Földön. Illés szelleme vissza fog térni. Nem személyesen, hanem szolgálók által. És egy nagyon érdekes dolog, ami erről még nem hiszem, hogy szólt volna Sanders pásztor, hogy és mit tett Hagin? Hitet tanított. Gyakorlatilag semmi különöset, hitet tanított. Mert mit mond az ige, hogyha Jézus visszajön, akkor mit keres? Hogy van-e hit? Nagyon-nagyon érdekes dolog ez is. Mert ugye azt mondja valahol a jelenések könyve, hogy őrizd meg, ami rád bizatott. És megkapod a koronát. Halleluja! Jól éreztek magunkat, ugye?
Jól! Ha hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megvártom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.